a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok! Ez a karácsony utáni első teljes terjedelem kiadás. Kivételesen nem hétfőn, hanem kedden jelentkezünk, de ez reméljük, hogy nem okoz olyan nagy gondot nektek, mert ti is még a beiglivel, mézes kalácssal, töltött káposztával és mi egyébben voltatok elfoglalva. 395. adás. Igazából tegnap voltak meccsek, amikről beszélhetnénk, és kezdjünk azzal, vagy mivel kezdjünk?
Kezdjünk azzal szerintem, mert az a legfrissebb egyrészt, meg nekem annyira friss az élmény, hogy most néztem meg a Match of the Day-t is.
Volt Match of the Day?
Hát szokott lenni boxing.
Az általában mindig van.
Bocs, én titeket néztem.
Nagyon jó.
A mi összefoglalónkat, akkor valami nagyon kalóz csatornát fogtál el, mert mi tegnap olyan rohamtempóban lezártuk a Zárzenál meccs után a stúdiót, ahogyan az csak lehetett.
Hát semmi, csak téged mutatlak, mert te beszélsz.
Ja, köszönöm szépen. Pete hol van? Ez volt a kérdés. Egyébként nagyon jó a kérdés, mert Pete is lesz. Domával együtt dolgozik majd a stúdióban.
Így van.
Az esti meccs felvezetésén.
De először az volt a kérdés, hogy Pest hol van?
Ja, Pest. Azt hittem Pete.
De utána javította Tomás, hogy...
Csak trollkodik
Pete
a Doma.
Hol van. Ez volt az első, hogy Pest hol van.
Pete miért nincs itt?
Itt, ahol vagyunk.
Kicsit csalódáskeltő. Itt vagyunk mi, és a Pete kell nekik.
Az meg a másik.
Ő lesz majd. Na de próbálj meg egyszerre beszélni, és közben...
Igen.
Nem könnyű operatőrködni, amúgy most adtunk át egy ajándékot a fantasy bajnokság egyik győztesének, a VB alatti fantasy bajnokság egyik győztesének. Nagyon pozitív élmény volt, képzeljétek el, hogy még egy ilyen kis körbevezetést is tudtunk nekik itt csinálni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, ezért is érdemes velünk játszani a fantasy ligákban.
Öcsi 93.
Öcsi 93. Gratulálunk neki még egyszer, és ajándékcsomagot is kapott. Na szóval, tegnapi meccsek. Mi volt az első benyomás? Ugye mindenki azt a témát feszegette, hogy akkor most a VB milyen hatással, ilyen-olyan hatással. Hát amellett egy csomó idegenbeli győzelem lett, született, amellett, hogyha hatást nézünk, én a Soton-Brighton meccset közvetítettem, egy Soton játékos volt a VB-n, aki játszott is, Salisu, még egy Bellaco csap, aki keretben volt, és mégis az lett belőle, hogy a Brighton, amelyik 8 VB résztvevővel állt föl, vagy hát nem volt mindenki ott, McAllister például nem játszott, de úgy legyalulta a Sotont, mint annak a rendje.
Hát egyrészt én nem ebből indulnék ki, hanem a leginkább extrém példából Ivan Perisicből, aki a Premier League játékosok közül a második legtöbb időt töltötte a pályán a VB-n. Ugye csak Emiliano Martinez volt többet a gyepen, és hát ehhez képest Perisic ott volt a kezdőcsapatban, és végigjátszott a Tottenhamben ezt a mérkőzést. Conte nem nagyon állt be azok sorába, akik ezt komolyan vették, ezt az intelmet, hogy a VB-n sokat szerepelt játékosokat egy kicsit hagyják tovább pihenni. Nem hiszem, hogy ezt egy forduló vagy egy nap után meg lehet mondani, hogy ennek milyen hatása volt vagy lesz. Én, hogyha már a Brightont említetted, és akkor itt kanyarodok vissza ahhez, a meccs után volt Szoli Márcsnak egy nyilatkozata, ami szerintem nagyon érdekes volt. Azt mondta, hogy végigedzették a VB alatti időszakot, nagyon élvezetes edzéseik voltak, és úgy érzi, hogy mostanra van meg az egész csapatnak, hogy pontosan mi az elképzelése Dezerbinek, és nagyon-nagyon élvezték ezt. Az meg aztán különösen, hogy ennek meg is lett az eredménye. És pont azt fogalmaztam meg magamnak, megnézve ezt a meccset, hogy ez a Brighton, úgyhogy szerettük nagyon a Potter-féle Brightont is, ez sokkal élvezetesebb focit játszik a Potter-féle Brightonnál. Tehát, hogy azon még nem csak, hogy most eredményességben még nem tudjuk hosszú távon, hogy ez milyen lesz, de szerintem ezt a Dead Zerbi-féle Brightont az egyik legjobb nézni.
Még látványosabb, mint eddig volt. Bocs, Bence, hagyom, hogy te is szóhoz is végre.
Annyit akartam csak mondani, hogy Dead Zerbivel én nekem mindig az volt a gondom, hogy én a mai napig nem hiszem el, hogy ő ennél jóval magasabb szinten eredményes is tudna lenni. Abban biztos vagyok, hogy akármelyik kispadra ültetnék le, gyakorlatilag tényleg a top 5 ligában bárhol, abból a csapatból egy élvezhető, szép focit játszó klubot kreálna. Csak nem mindenhol fognak jönni az eredmények, szerintem már lehet, hogy a Brighton szintjén sem feltétlen fognak jönni, és ez ő neki a küszöbe, míg Potterről sokkal könnyebben elhittem világ életében, amióta a Premier League-ben szem előtt van, hogy ő egy nagy csapatnál is képes lehet trófeákra törni, vagy tényleg eredményes lenni. ő nála, de ettől függetlenül tényleg, tehát az van, hogy a Brightonnál is rengeteg olyan mérkőzés volt, amikor szinte nézhetetlen volt a játékuk. Vagy eldugták a labdát, vagy rengeteg hosszú labdával játszottak, vagy kizárólag arra épült a meccs terv, hogy az ellenfelet semlegesítsék. Szóval én Pottert mindig inkább érdekes és mellette kezdeményező focira képes edzőnek tartottam, mint sem olyan valakire, aki tényleg egy ilyen borzalmasan látványos, szép focit fog tudni letenni.
Ez kicsit az a vita egyébként szerintem, ha ez vita, hogy Potter sokkal inkább alkalmazkodó edző, azért a Brightonnal is nagyon sokféle taktikát, felállást, hadrendet próbált ki, és a Chelsea-nél ez aztán még inkább így van, ugye talán, hogyha jól emlékszem, akkor az első 9 meccsén a Chelsea-ben 7 különböző szerkezetben küldte pályára a csapatát, ami hát döbbenetesen magas szám, akárhogy is nézzük. Míg De Zerbinek van egy sokkal, hát kiforrottabb, bár furcsa ezt mondani, még fiatalabb nála is, de egy sokkal kiforrottabb elképzelése arról, hogy ő mit szeretne látni a játékosaitól, és az a foci, amit a Brighton játszik, az elképzelhető, hogy pont itt eredményességet tekintve emiatt talán soha nem lesz annyira eredményes, mint amennyire Potter itt akár ezen vagy a magasabb szinteken eredményes tud lenni, de azt mindig tudni fogod, hogy mi az, amit várjál tőle. Mert ezt a közönség, de lehet, hogy nincsen. B-terv talán van, meg még lehet, hogy C is, de D már biztos, hogy nincsen. De Zerbinél, míg Potternél valószínűleg még Z is van.
Hát figyelj, most a McAllister nélküli dolog működött. Tehát, hogy ez jó, mondjuk Gross egy zseni, de ami szemet szúrt, hogy még Potternél is bátrabban adogatnak hátul. Tehát a Southampton nem biztos, hogy jó értékmérő.
Hát az nagyon De Zerbiból az a hátuladogatás, tehát ez a széthúzó.
És itt is volt már, hogy eladták többször, de ami nagyon tetszett, az, és ezt szerintem ennyire látványosan több csapatnál nem láttam még, hogy ők direkt azért játszanak a labdával hátul, hogy kihúzzák, kicsalogassák az ellenfelet, és hogyha nem sikerül kicsalogatni, egy sorral előrébb mennek, akkor is az van, hogy jó, akkor inkább adjuk mégiscsak vissza, hogy még kijebb jöjjenek azok a csapatok, amelyeket alapvetően nem lehet csak úgy kihúzni a bunkerből.
Persze, tehát hogy De Zerbinél a korábbi csapatainál is ez volt a jellemző, hogy így próbál területet nyitni, hogyha kell, akkor tényleg ugye ez egy ilyen állandó vele kapcsolatos plusz volt, hogy abból a konszíjből, aki lábbal azért előtte nem tartozott az ügyes kapusok közé, kihozta azt az erényt egyébként, hogy ő is elég labdabiztosan tudott passzolgatni hátul. Úgyhogy ez szerintem abszolút jellemző rá, és ezzel együtt mondom azt, hogy nekem a Brighton az egyik kedvencem.
Azt mondja Gál Bálint, hogy érdekes, egy De Zerbi olasz bajnokságban nem kreált semmit, hanem máshol.
Hát azért az semmit, az szerintem túlzását, ezt a 100 szólót, ezt szerintem eléggé a felső plafonig föl tudta vinni. Ennél nem volt szerintem több ebben a 100, sőt, még talán azt is mondhatom, hogy szint fölött játszott azokban az években a 100 szóló, amikor ő irányította.
Egész biztosan, meg azért olyan hosszú ideje ő neki odahaza nem volt mit kreálnia, tehát eleve nagyon fiatal edző, egyelőre még rövidke pályafutással, és utána nagyon hamar elvitték. Ezt nem is tudom, hogy minek a kapcsán. A Contéről mondogatták nagyon sokat össze, hogy ő visszamehetne a Juventusba, vagy volt egy ilyen vezérfonal, aztán a fene tudja, hogy mi az igaz belőle, de ott volt az, amikor azon gondolkodtam, hogy igazándiból az olasz kluboknak ez az egyik legnagyobb problémája, most teljesen másfelé elmentünk, de ugye a Tibinek gondolom nem baj, hogy a szériára beszélünk, tehát hogy az olasz top kluboknak szerintem az egyik legnagyobb baja, hogy az ilyen edzőkre és ilyen fiatal, tehetséges európai focit játszató olasz edzőből elég sok volt az elmúlt évekből, egyiket se viszik el, semmelyikük sem hajlandó kipróbálni senkit, és majd lehet, hogy az Italiano is máshova fog menni a Fiorentina után, a De Zerbi elment Ukrajnába, meg az angol bajnokság beszippantotta, és tök furcsa, hogy a saját nemzetségednek ezt a lehetőségeit nem aknázott ki egy Juventusként, Interként.
Hát ebben szerintem benne van az, hogy itt az elmúlt években szerintem Pioli kivételével nem tudunk nagyon olyat mondani, akivel megpróbálkoztak magasabb szinten, és az bejött, mert nagyon-nagyon csúnyán, vagy hát nem tudom igazából, mert Di Francescót hogyan...
Hát ő szerintem nézik. Soha nem volt ennyire...
BL elődöntő.
Tudom, nálam kevesen tudnák jobban itt, aki mellette ülne, de... szerintem ő soha nem volt ennyire tehetséges, az egy elképesztően szerencsés szezon volt, és ezt ne felejtsük el, hogy ott például a Alisson volt a kapuban, meg az a római keret az akkor felül teljesítőnek tűnt, aztán ha megnézed, hogy hova mentek el a játékosok, szerintem az egy pont egy olyan csapat volt, amiben ilyen elképesztő belső fél fejlődésnek volt a lehetősége, ami éppen kiérlelődött arra a BL menetelésre.
Igen, Gianpaoli a földbe állt, teljesen, hogyha megnézzük még azt, hogy ki az, akit kipróbáltak magasabb szinten kisebb csapatból.
Conte is kisebb csapatból indult.
Hát persze, jó, de Allegri is, meg egyébként Ancelotti is, tehát hogy ha innen nézzük, tehát hogy ez a normális evolúciója.
Persze.
Csak az utóbbi években
szerintem kevés, tehát Pioli kivételével nagyon kevés olyat tudunk mondani, akinek ez a szép lépcsőzetes építkezés, ez meghozta végül az eredményét. Ugye Montella volt egy olyan edző szerintem, akitől nagyon sokat vártak, ugye azt például, nem tudom, már lehet, hogy kevesen emlékeznek rá, de én előszeretettel hozom elő minél többször, hogy...
Spalletti, bocsánat, jött egy név.
Igen, egyébként Spalletti nagyon jó, de hát azért a Rómában előtte már egy elég komoly...
Olyan 25 éve van a top fociban, úgyhogy azért ő nem egy ilyen új név.
Igen, és ugye Montellával kapcsolatban csak annyit akartam még mondani, hogy azt a Catániát, amelyikkel azért Simeone jobbára szenvedett, átvette, és azt hiszem 6 vagy 7 helyjel vezette előrébb, mint Diego Simeone. Tehát, hogy a jelenlegi Atletico Madrid edzőről beszélek. És azt tehetett sejteni, hogy Montella lesz majd a következő olyan, aki ennek a generációnak ilyen nagyon komoly lángoszlopa lesz, aztán nem annyira lett az.
Nem.
Elkanyarodtunk picit.
De visszatérve akkor erre... Én azt gondolom, hogy mindenki arra vágyna, mint ahogy majdnem mindennel kapcsolatban, hogy egy ilyen jó summás véleményt megfogalmazhassunk a VB-nek a hasznossága, vagy nem hasznossága szempontjából.
Egyelőre, bocsánat, 3 ember követi ezt az előadást, úgyhogy azért próbálok néhány nézőt becsalogatni, az egy ilyen közel.
Hát köszönöm szépen, nem tudtam, hogy ilyen nézőcsalogató vagyok.
És tessék, már is ötlett a 3-ból.
Ennyi. Szóval nem hiszem, hogy meg lehet itt állapítani bármit, se ebben egy forduló után, se 5 fordulóval később, majd szépen azt meg lehet nézegetni, hogy egy-egy adott keretre, attól függően, hogy mennyi ideje dolgoznak együtt az edzővel, a játékosok milyen formában érkeztek vissza a VB-ről STB, hogy ezek hogyan fognak majd formát ölteni.
Jó, akkor ezzel le is foglalkozzunk azzal, amit látunk. Uh-huh. Amit látunk, az pedig az, hogy a Tottenham az nem sokat változott, tehát... Ugyanez a jó, hogyha olyat keresünk, aki ott maradhatott a csapatnál, például nem tudom, Bissouma bekerült a kezdőbe, és ő nem volt ott a világbajnokságon, de nem váltotta meg a világot, és aki megváltotta, az megint csak Harry Kane volt. Úgy tűnik, hogy tehát nem ebből kell kiindulni, hogy ki volt ott a VB-n, de igaz, hosszú távú következtetéseket még ne vonjunk le.
Hát itt a legérdekesebb, erről tegnap is beszéltünk pont az Aston Villa Liverpool meccs kapcsán, az szerintem majd Van Dijk lesz, mert ő volt az, aki a topligákban a legtöbbet játszotta a játékosok közül, végig játszott egy VB-t, azért a hollandokkal is viszonylag sokáig menetelt, és hát nagyon bízom benne, meg nagyon remélem, és gondolom, hogy azért kellően gazdag adatmennyiség áll rendelkezésre ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy őt érdemes-e pályára küldeni, vagy sem. De hogyha ezek után ő végig tudja játszani ezt a szezont, akkor jó, persze azt is kell nézni, hogy milyen fizikai adottságai vannak egy-egy játékosnak, Van Dijknek kiválóak, ezt tudjuk, de azért még szerintem nála is extrém az a terhelés, amit most ebben a szezonban kapni fog. Úgyhogy szerintem ő egy ilyen jó lakmusza ennek az egésznek, hogyha ő végig tudja nyomni a szezont sérülés nélkül, úgyhogy nem kell kihagyni a fontos meccseket, akkor nem biztos, hogy kell arról beszélnünk, hogy ez olyan nagyon-nagyon elüt attól a menetrendtől, amit egyébként, tehát a menetrend az elüt, de hogy magától a forgatókönyvtől.
Egyébként kicsit a ma esti stúdióba is előre szaladunk, mert ott is szó lesz erről, de azt figyeltem, hogy ugye a Manchester City-be játszottak a legtöbben, utána még a United-be és a Tottenham-be egész sokan, a Chelsea a negyedik, és utána a Liverpool csapat szinten elég sokkal le van maradva, tehát nekik azért több volt a spórolás. Ami szerintem sokkal inkább kijöhet, az, hogy a formán tudott változtatni a világbajnokság. Tehát amelyik játékos nem volt jó formában, szezon előtt, egy kicsit más közegben, más impulzusokkal formába lendülhetett, akit Gál Bálint ír, Son nem ebbe a kategóriába tartozik, tehát neki a VB is ilyen szinte kukába ment, és igazából itt a folytatásra hozott túl sok mindent azon a tegnapi első meccsen.
Addig, amíg a maszkban játszik, addig úgy néz ki, hogy ez...
Ja, tényleg, azt elfelejtettem, az igaz.
Hát ez egyébként borzasztóan zavarja, én nem láttam más játékost, akit ilyen szinten, hogy folyamatosan, amikor mutatja őt a kamera, akkor azt igazgatja. Valószínűleg zavarja a periférikus látását is, meg hát egyébként biztos, hogy nagyon rossz lehet.
Meglepő egyébként, mert az ilyen maszkos időszakokból szerintem sport tekintetében legendáriumok vannak, vagy hát legalább például az NBA-ben ez ilyen állandó, hogyha valakinek betörik az orrát, és utána a következő 5 meccsen maszkban van, akkor biztos, hogy 50 pont, 20 lepattanó, 10 gólpasszos tripla-duplákkal jelentkezik végig. Valamilyen furcsaokból kifolyólag ilyen plusz kihoz a játékosokból, de a fociban most így hirtelennyiben nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de azért olyan nagyon negatívat én ebben nem szoktam belelátni, úgyhogy tényleg jó, érdekes
most
nála.
Egy olyan példa sem, amikor valaki felvett egy maszkot, és attól szupererővel kezdett rendelkezni.
Nem, sportban.
Ja, igen.
Máshol azért
Jim Carrey például. Annak idején. Ezt elég jól használta.
Egészen jól.
No, de népszerű témák továbbá az átigazolások, úgyhogy szerintem, ha be akarunk vonzani néhány nézőt, akkor foglalkozunk azzal, hogy milyen átigazolások lehetnek, voltak. Hakpo, legyen Hakpo az első, mert ez nagyon friss, és meglepő. Nekem ez volt az első, ami eszembe jutott. Kicsit nyilván megvan a Luis Diaz utóérzésünk, hogy meg akarták szerezni a többiek, és erre jött a Liverpool, és lecsapott. De tehát amit azt hiszem Pete retweetelt a Twitteren, hogy minthogyha Diogo Jotával, Luis Diazzal, Firminóval, akik elvileg márciusig bezárólag mindannyian fölépülnek, Firmino először, aztán talán Jota és végül Luis Diaz, így már túltöltés lesz ott a, nem csatársor ez, hanem a bal oldal és a 10-es per közép csatárposzt.
Annyi szuper vetülete van ennek az átigazolásnak, kezdve attól, hogy pont emiatt meg összességében van egy ilyen pánik szaga az egésznek.
Impulzus vásárlás.
Nagyon. Ez a, igen.
Kicsit az, hogy nekem ez kell.
Igen.
És meglátsz valamit a kirakatban, vagy az interneten, és akkor még lehet, hogy egy napig elmész mellette, de aztán utána visszamész, és akkor este rányomsz, hogy na, jó, mindegy.
És ez annyira kontrasztos a Liverpoolnak az elmúlt évekbeli munkájával, ugye ez azt hiszem, hogy viszonylag széles körben ismert tény, hogy a Liverpoolnak az egykori nagyon sikeres vezetőségéből Michael Edwards, ő már elment, és ő helyette más viszi az átigazolásoknak az intézését, de a felette egy szinten lévő igazgatójuk is távozni fog, tehát hogy ez az ilyen nagyon analitikus alapon működő szervezettség a Liverpoolnak, ez nem soká elhagyja a hajót, miközben minden cikk arról szól, hogy Kloppék, ő, illetve a stábja egyre nagyobb szerepet kap ebből a szempontból, és ez szerintem eléggé jól rámutat erre az impulzusszerű vásárlásra. Én olyanra megmondom őszintén, az elmúlt 10 évből egyetlen egy alkalommal sem emlékszem, hogy az, hogy te hagyod az edződet a piacon randalírozni, az sikereket szült, vagy tényleg segített egy klubom, úgyhogy én ezt nem is
hiszem,
értem,
hogy ez csak Kloppnak az üzlete lett volna.
Biztos, hogy nem ő, nyilván a scoutokkal beszéltek, meg ilyesmi.
Meg, csak... tehát ugye ez a Michael Edwards story, ez annyiban izgalmas, hogy ő az elmúlt szezonnak a végén ment el, és az a Julian Ward, aki a helyén van, már most szezon közben bejelentette, hogy ő meg ennek a szezonnak a végén megy el. Úgyhogy ők együtt dolgoztak egyébként korábban, nagyon régóta, szerintem most már több mint 5 éve is ez is előfordulhat. És hát ez egy másik nagy témánk lett volna, de akkor ide keverjük ezt a eladó a Liverpool meg a Manchester United témát, hogy az, hogy eladó lett a Liverpool, az valószínű, hogy ennek is köszönhető, hogy azért itt a vezetésben, illetve az az összhang, ami megvolt korábban Klopp, a sportszakmai vezetés és a Fenway-es vezetők között, az most mintha meg tört volna, megferdült volna egy kicsit az utóbbi időben, főleg az utóbbi hónapokban.
Hát azt nem fogjuk tudni sajnos megmondani, hogy itt melyik történt előbb, és hogy mi minek a következménye, de az biztos, hogy ez a probléma, ez fent áll. Tehát ez van adott, és ez a Liverpool szurkolókat szerintem nagyon aggaszthatja, mert tényleg ez egy olyan klub volt, ami nagyon szépen ki volt számítva, és ezekkel a segédeszközökkel az, hogy nekik nem kiszort, meg kifolyt a pénz a kezük közül, hanem egy ilyen nagyon, nagyon jól határozott keretek között, de okosan költöttek és működtették az egészt. Ez az, ami versenyképesítette őket a pénzszórásban, igen, bővelkedő Manchester City-vel szemben, meg az európai szintéren is, és miközben most ők elkezdtek szerintem egy picit aránytalanul pénzt szórni, most tök mindegy, hogy Núñez milyen lesz majd 2-3 év múlva, ő egy ilyen nagyon drága befektetés volt, tehát hogyha adott esetben azt mondom, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítve 10/8-asan beválik, még akkor is borzalmasan sok pénzt fizettek ki érte, és akkor most még, bár itt ilyen bővítményekkel emelkedhet csak elvileg 50 millió fontig, de Hakpo sem volt egy ilyen nagyon olcsó játékigazolás, miközben a középpályára meg szintén bele kéne tenni egy csomó pénzt, tehát hogy most meg az van, hogy elkezdték szórni a pénzt, miközben én nem látom, hogy mitől lenne meg ez a plusz pénzük, főleg úgy, hogy eladás közepette állnak, és még csak okosan sem nagyon csinálják.
És kellene majd nyáron Bellinghamre is. Akkor nézzük meg a szakmai oldalt szerintem, hogy szükség volt-e Hakpóra, és kire volna inkább szükség, hogyha nem rá.
Én még addig visszalépnék, amit Bence mondott itt a kicsit a szakmai és a gazdasági oldalt is nézve, hogy én azt hiszem, hogy amiről már itt nagyon sok helyen volt szó írásban is, szóban is, hogy egész egyszerűen ez a Liverpooli projekt, ez elért egy olyan határértéket, amin túl már tényleg csak ennél, még ennél is sokkal esztelenebb költekezéssel lehetne még további bástyákat építeni a projekt köré, és szerintem ezt, ahogyan itt az amerikai tulajdonosok többször is elmondták, ezt nem akarják. És azt gondolják, hogy itt ez egy olyan kiszálló pont lehet, szerintem, ami most itt megléphető.
Hogy a játékos vásárlásnál milyen esztelen költekezések voltak, de itt időközben Körbiben felhúztak egy edzőközpontot, és az Anfield Road felüli oldalt most éppen bővítik a szezon végéig.
Persze, de
kibővítik, és azok sem filléres beruházások voltak.
Tehát, hogyha megnézed azt, hogy honnan indult a Liverpool akkor, amikor a Fenway Sports Group átvette, és hol tart jelen pillanatban, az abszolút első vonalas klubok közé tartozik messze európai szinten a Liverpool a Premier League-ben is, és a Bajnokok Ligájában is mindig az esélyesek között beszélünk róluk, még most annak ellenére is, hogy ez az idei szezon kezdet ez egy kicsit félrecsúszott, de ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon jól működő projekt, és azt gondolom, hogy innen nem lehetne már még
a csúcson kell kiszállni.
Igen. De ez egyébként, tehát hozzáteszem, hogyha most amennyire tudjuk, meg látjuk a híreket, nem arról van szó, hogy itt akkor ilyen pánikszerűen el akarják adni a Liverpoolt, hogyha egy éven belül jön vevő, akkor egy éven belül lehet miről beszélni, hogyha 3 évig működik ez, akkor ez el fog működni ugyanígy, tehát ez elketyeg ugyanezen a szinten, sőt még ugye ilyen komoly befektetések is beleférnek, mint amilyen Darwin Núñez volt, vagy akár most, hát ugye Hakpo azért most 37,5, ha jól tudom, millió fontban.
Igen.
És még mellé 13-ról hát szól a ilyen add-ons, azt hogy lehet lefordítani magyarra?
Hát bónuszok.
Bónuszok. Igen, meg kéne tanulni magyarul.
Igen, és hogyha azt nézzük, hogy Mudrikra meg elképzelhető, hogy 85 millió font, tehát ugye, na mindegy. Jelen az első ajánlata az Arsenalnak az 40+20 volt, amit a zukrán játékosért tett, és aztán a Shakhtar meg 85 milliót akar, tehát akkor ehhez képest Hakpo szerintem egy nagyon olcsó. Igen.
Ismerik, hogy ki mit adhat ki a szem így pénzügyekben, de ha már, akkor erről beszéltünk a tulajdonosváltásról, nem csak az FSG, hanem úgy tűnik, hogy a Glazer család is meghallgatja az ajánlatokat, így fogalmaznak ők is itt az eladás kapcsán.
Hát itt egyébként, bocsánat, ez kommunikációs szempontból nagyon nem mindegy, hogy mit mondasz. Tehát ez a most mindenképpen el akarjuk adni, az sokkal rosszabb
persze,
hangzik
persze,
ennél,
persze,
amit,
persze.
Amit
hát mondta, és akár teljesen... az áraknak a megszabásában, a meghatározásában is.
Hát emlékezhetünk a Chelsea pánikszerű eladására, igen. Ami szerintem pont egy olyan kényszerhelyzet uh-huh. volt, ami most jelen pillanatban nem áll fönt, sem a Liverpool, sem a Manchester United esetében.
Pozsár Daninak mondom, hogy interaktív a dolog, úgyhogy köszönjük a kérdést, majd arra is válaszolunk mindjárt. De akkor kezdjük ezzel a United-os történetet, hogy azért pont az, ami a Liverpoolnál megvan, és pont az, amit említettem ennek kapcsán, hogy a Liverpoolnál stadionfelújítás, új edzőközpont és egy rendezett struktúra, az a Unitednél nincs meg. Azt mondják, hogy az Old Trafford egyre rosszabb állapotban van. Azt mondják, ezt nem csak mondják, ezt látjuk is, hogy Ten Hag kezében van most a sportszakmai irányítás, és ott nincs ilyen egyértelmű irány. És egyébként, amit az Athletic írt, ez tök vicces volt, hogy a Liverpool keresett szponzorokat. És az egyik szponzor az azt is megkérdezte, annak tükrében szerződött volna le a Liverpool-al, hogy Klopp marad-e a Liverpool élén. És ezért is logikusnak tűnik most az eladás, mert hogy Klopp most még ott van, de ki tudja, hogy ő meddig tud mindenkivel együttműködni a klubban belül. És hogyha innen nézzük, és a kettőt megversenyeztetjük, akkor én, hogyha lenne fölösleges 7 milliárd fontom, akkor lehet, hogy a Liverpoolt venném meg, és nem a Manchester Unitedot jelen állapotában.
Hát egy jobb működési modellel dolgozik a Liverpool, ez kétségtelen.
De más kérdés, hogy az egy olyan autó, aminek csodálatos alkatrészei vannak, de most így a vásárlás előtt valaki kilopta őket éjszaka. Tehát, hogy mikorra majd hozzám kerül átiratva az autó, a mindenféle dokumentáció.
Kicsit megtekergették a kilométerórát.
Addig azért nem egészen ugyanaz lesz, mint amit én eredetileg meg akartam venni. Szóval de igen, én is hajlanék arra, hogy azért jelen működés alapján nyilván vonzóbb a Liverpool, de ettől függetlenül a United, és beszéltünk erről, hogyha szeretnétek, hogy milyen pénzügyi gondjai vannak ennek a klubnak, de hogy azért ilyen globális szinten szerintem az még mindig egy nagyobb márka, és hogyha tényleg az van, hogy a vezetősége kihullik a Liverpoolnak, illetve szerintem az egy tök jó szempont, amit a Doma mondott, hogy én tudom, hogy elképzelhetetlennek tűnik, hogy a Liverpoolnak a kispadján majd nem Klopp fog ülni 2025-ben, mondjuk, de hogy azért a csávó lassan egy évtizede itt dolgozik.
25-ben nem lesz az olyan sok szerintem.
Tehát szerintem
itt
sem.
Nincs olyan nagyon messze már ennek a Klopp.
És hogyha még őt is kiveszed, akkor meg aztán már tényleg mindenki, aki itt a sikerkorszak közepette tényleg fontos szerepet töltött be vezetőségileg, az már nem lesz a klub közelében. Ami nem garantálja azt, hogy ne lehetne őket helyettesíteni fantasztikus helyettesekkel, de hogy azért ez mégiscsak egy ilyen képlékeny dolog, és hogyha valami értékesebb, ugye a United, akkor én azt mondanám, hogy inkább azt vásárolnám meg, bármilyen furcsán is hangzik.
Hát meg itt a másik, ami szerintem borzasztó fontos kérdés az, hogy mondjuk nemzetközileg mennyi szurkolót tudsz uh-huh. jelen pillanatban a klub mögött felsorakoztatni.
Benne van, hogy én nem néztem meg, most megmondom őszintén, de benne van, hogy a United még így is sokkal értékesebb, mint a Liverpool.
Hát valószínűleg, mert mondom, csak abból adódóan, hogy a távol-keleten, a tengeren
igen,
túlon
igen,
mennyien rajonganak a klubért, tehát nyilván annál több bet tudsz kivenni a merchandisingből, annál többet tudsz mondjuk túráztatni csapatot egy uh-huh. egy másik földrészre, és új piacokat találni és nyitni. Úgyhogy persze, ez egy nagyon összetett kérdés. Az egy fontos, de apró szegmens ettől uh-huh. függetlenül, hogy jelen pillanatban hogyan működik a klub.
Ennyit, ez még azt tudom hozzátenni, hogy ezt most egy elmondtam, és így erre rákötve elmondtátok ti is ezt, hogy a Unitednek nagyobb az értéke. Annyi van, hogy ettől függetlenül most megpróbáltam belásni magamat, amennyire az én pénzügyi és elféle ismereteimmel erre képesnek bizonyultam. És a Unitednél az egyetlen akadály az az, hogy értékesebb a klub, mint a Liverpool, ezek alapján a versések alapján a Forbes, meg nem tudom, hogy milyen szervezetek szokták még ezeket csinálni, csak amikor a Glazerek megvették a klubot, akkor volt egy hatalmas nagy adósságuk, és ők igazából soha életükbe egy fillért a vétel közben nem raktak bele a vásárlásba, hanem hitelekből fedezték a tartozásokat is, meg ilyen hedge fundokon keresztül, annak tényleg nincsen magyar verziója szerintem, szerváltak maguknak.
Mit mondtál?
Kockázati alapkezelő szerintem.
Igen? Na akkor kockázati alapkezelőkön keresztül még szerváltak plusz pénzt a vételhez, és így először kifizették ezeken keresztül az adósságot, aztán a Unitednek, mint klub és egy ilyen cég kellett nekik a kamatot, vagy nem nekik, hanem rajtuk keresztül visszafizetni a kamatot. De ő ezekért a hitelekért sem fizettek azoknak, akiktől felvették a pénzeket a klub megvételére, hanem ezt mind a klubnak kellett kitermelnie, miután ők átvették. Na, és Sassuolónak is egy a vége. Az a lényeg, hogy mostanra a Unitednek ezután a negyed év után magasabb az adóssága, mint amikor volt, amikor a Glazerek átvették a klubot. Tehát ezt majd megint...
És azt mondod, hogy most a Glazerek felé van adósságuk?
Hát ezt megmondom őszintén, nem egészen értem. Nem, a rengeteg átigazolási adósságuk van, ilyen szerintem évek óta elhúzódó...
Igen. Finanszírozott ügyletek, ami egyébként, hát most amennyire tudom, olyan kluboknál, mint amilyen például a Real Madrid, ezek még talán ennél is magasabb számok.
Persze, ez Európában tök standard, és a Barcelonánál meg a Real Madridnál nyilván még ennél is nagyobb számok vannak, csak hogyha házon belül a PL-ben vizsgáljuk, ebben messze a United áll a legrosszabbul, és tényleg, hogyha végignézed így összességében az egészet, hogy most már azt hiszem másfél évtizede van nagyjából a Glazereknél a klub, hogy akkor itt elindultunk valahonnan, azt sikerült feljavítani, nőttek a reklámbevételek, meg a marketingbevételek, ők tettek is be pénzt, miközben nyilván rengeteget szedtek ki a klubból, és a Chelsea-nek a most már második tulajdonos váltásával volt egy sikerkorszaka, megérkezett a City, a Liverpool felemelkedett, és a United évek óta nem tud nyerni, a BL-be kibejárkálnak, van, amikor van pénz, van, amikor nincs pénz, és most visszaérkeztünk ennek a másfél évtizednek a végére, nagyjából ugyanoda, mint amikor ők ebbe először belekezdtek.
Az a mókás dolog, hogy tehát még ilyen rövid távon is azt írták az Athleticen, hogy számíthat egy vevőnek, hogy te az adott évre a Bajnokok Ligájába bejutottál le, és mondjuk így nyáron végbe mehet egy tulajdonosváltás, és nagyobb értéke lehet a klubnak, hogyha a következő szezonban ott vagy a BL-ben, hát az a Unitednél úgy nem adott, ahogy a Liverpoolnál egyébként stabilnak tűnik, hogy minden évben ott lesznek. Amúgy közben leállítom ezt az Insta élőt, mert tehát, nagyon sokan vannak. Igen, csak az Insta élőnek az a lényege, hogy legyen valami akció, és így, hogy így operatőrködöm, ilyen nagyon sokat nem adok hozzá a műsorhoz szerintem, miközben a Facebookon megy az élő. Igen, hogyha mozognánk, vagy lenne valami, akkor
táncoljunk.
Lenne értelme, de...
Most nem vagyok így, alkalmas.
Majd szilveszterkor.
Meg tudom mutatni,
még akkor sem leszek.
Ott megy a Facebook élő.
Közben annyit még visszatérve, hogy a Domának a sokszori kérdésére, hogy vajon Hákpó szakmailag értelmes-e a Liverpoolnak, arra csak nem válaszoltunk, és közben eltértünk mindenfelé. Amit mondtál, hogy a támadósornak a 80%-a az vagy konkrétan a baloldalon szeret játszani, vagy a baloldali félterületben, vagy balról szeret befelé indulni. Na most ez Hákpóval nem csökkent, hanem egyel tovább nőtt, úgyhogy emiatt ez egy ilyen abszolút kiegyensúlyozatlan támadó egységnek tűnik pillanatnyilag, és ez az egyik oka, amiért itt alapvetően szíttuk ezt az ügyletet, mert egyszerűen így ebben a formában nem nagyon van értelme, és tényleg ilyen hirtelen vásárlásnak tűnik az egész, mert csak türelmesnek kéne lenniük, ami aztán nézve, hogy a Liverpool ugye nyáron is azért nem vett középpályást, mert ők a tökéletes megoldást szerették volna megkeresni, és ezt nem találták meg. Így nagyon furcsa, meg rossz döntésnek tűnik.
Főleg, hogyha így nem lesz Bellinghamre pénz, mert középpályás tényleg kéne a poolnak. A Unitedre visszatérve, itt Tomás azt kéri, hogy ne állítsam le, akkor nem állítom le, hanem így.
Óriási. Olyanok vagyunk... Olyanok vagyunk, mint a kislányok, akik életükben először a social médiában elkezdenek live-olni, és örülnek, hogy hárman véletlenül oda tévednek, és minden kommentre válaszolunk, mindenki bármit beírhat, és megtörténik.
Egy nézőnk van itt.
Ő Tomás. De miatta nem állítjuk.
Kiiktattad a Domát azzal, hogy a beszélgetésben, hogy itt operatőrként is, hogy...
Igen.
De figyelj, beszéljünk lazább témákról. Például, amit Dániel kérdezett, az tök jó szerintem. Mi a legnagyobb csalódás, a sikersztoria az évnek? Nekem egy májusi Sassuolo Milan jut eszembe teljesen véletlenül. ami az év pozitív. Uh-huh. Hát ez, talán ez a kicsit méltatlan Ronaldo ügy meg a United-es karrier lezárása, ugyanúgy, mint ahogy Dani is írta, nálam is ez a, uh-huh. ez a negatívum.
Szerintem egy ilyen évben nem lehet nem a katari világbajnokságot csalódásként írni, mert én tavasszal még teljesen úgy voltam vele, hogy itt lesz valami határozottabb kiállás az ellen, hogy, hogy így működjenek
a maga a VB az csalódás volt?
Dehogy volt csalódás. Hát, jó móka volt nézni ezt a kieséses szakaszt, a csoportkör talán kevésbé
volt. A csoportkör
volt.
Is szerintem ritkán látunk olyat, hogy
senki ne legyen 9 pontos.
Egyrészt, másrészt meg azt, hogy ennyi izgalom maradjon az utolsó körre. Tehát azért volt legalább 3 olyan csoport, ahol egészen kiélezett volt az utolsó pillanatig, meg az egy tök érdekes dolog volt így utólag visszatekintve, hogy azok, akik már továbbjutóként elkezdtek taktikázni az utolsó csoportfordulóban, azok azért végeredményben mindannyian ráfáztak, nyilván a franciák eljutottak egész a döntőig, de azért a többiek nem jártak jól.
Én akkor mondok valami teljesen mást, se VB, se Cristiano Ronaldo. Szerintem nekem a legnagyobb sikersztoria a labdarúgásnak a 2022-es évben az az Arsenal, ami tök mindegy, hogy hogyan fogja befejezni ezt az idényt. Jelenleg az egyedüli, aki hát most pillanatnyilag még előrébb áll, de valódi kihívójának tűnik a Manchester City-nek a Premier League-ben, és szerintem ez messze a legizgalmasabb projekt, hogyha az összes top bajnokságot megnézzük akkor is, mert egy hosszú évek óta nagyon mélyről építkező klub, aminek fiatal játékosai vannak, akik gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra mindig egy picivel többek, meg magukra szednek többet, és úgy, hogy ugye az előző szezonnak a végén, ami még szintén ebbe a naptári évbe tartozik, ott meg egy ilyen csalódás szaga és íze volt az egész csapatnak, ahol hirtelennyében majdnem meglett a BL, aztán mégis bebukták.
Hát ha már Boxing Day, azért a tegnapi nap szenzációja egyértelműen az Arsenal volt, több okból is, tehát hogy nyilván ez összefügg azzal, hogy Wenger ott volt a lelátón, azért ezt magában egy szívmelengető látvány. Hát,
pont, tehát amióta nem ő az edző, azóta először.
Most volt kint először Premier League meccsen. Igen, ez is, ugye Henry is ott volt egyébként, és ez a csapat iszonyatosan jól néz ki, és iszonyatosan jól nézett ki akkor is, amikor egy gólos hátrányban volt az első félidő után. A második félidő az meg egészen szenzációs volt. Hát beszéltünk itt róla a tévében, hogyha esetleg valaki nem töltött a teljes napot a képernyő előtt, akkor azok kedvéért mondom el, hogy hát Ødegaardról áradoztunk, aki fantasztikusan játszott az egész meccsen. Hát mondjuk ő, tehát hogyha itt kérdés volt a műsor elején, hogy látjuk-e már a VB pozitív hatásait, esetleg azoknál a játékosoknál, akik pihenni tudtak, ugye Ødegaard és Haaland, miután a norvégok nem szerepeltek a VB-n, ezek közé tartozik. Hát nála azért az látszott, hogy ő nagyon frissen mozgott, meg ő nagyon-nagyon rendben volt. Itt is azt gondolom, hogy várjunk még minimum 4-5-6 fordulót. Meg
bajnok meccset. Lehet az Arsenal?
Szerintem igen.
Abszolút, pillanatnyilag ez így tűnik. Nem gondolom, hogy azok lesznek, de lehetséges, vagy ilyen feltételes módban az szerintem nem egy olyan nagyon bátor. Bocsánat, itt a norvégokhoz van egy ilyen nagyot mondásom, hogyha már úgyis világbajnokságoztunk. Nem tudom, ki mennyire követi a mi általunk ki kiüttetése óta a norvég futballnak a fejlődését, de egészen elképesztő, hogy az akadémiák milyen munkát végeznek, és szerintem amíg, és ez a nagyot mondás, amíg Haaland és Ødegaard a válogatottban szerepel, tehát ez még mondjuk egy ilyen 10 év nagyjából, mostantól nem lesz olyan világbajnokság, ahol a norvégok ne lennének kint, de szerintem EB sem. Igen, úgy egy picit annyira nem.
3 plusz van azért az.
De akkor mellé teszem, hogy a következő EB-t kivéve szerintem Európa-bajnokság sem lesz, amin ne lennének ott.
Ez jó mondás. Bár mondjuk, hogyha most föl kéne sorolnom a norvég válogatott kezdő 11-et, bajban lennék.
Majd csinálunk egy ilyen epizódot, amikor nem tudtunk kit hívni, és akkor bejövök én megint. Az Enzo Fernández ismertetés az egész jól bejött egy másfél igen. hónappal ezelőtt,
úgyhogy... Abszolút, úgyhogy ezután is gratulálok. Viszont tehát egyébként ennyit talán elég, hogy mármint, hogy Ødegaard és Haaland hozza a csúcsminőséget, és ha még találnak melléjük mondjuk 12 olyan embert, aki tud egy megfelelő szintet hozni, akkor ezt itt most nem akarom persze dehonestálni, de akkor ezt a magyar válogatottat nézve már látjuk, tapasztaljuk, hogy ez elegendő egészen komoly eredmények elérésére. És hogyha nem, akkor beszéljünk inkább a marokkóiról is, ahol mondjuk csúcsminőséget szerintem Hakimi és Ziyech képviselt, még Mazraoui jó indulattal. Persze nyilván tehát nagyon nagy VB-je volt Unahinak, Buffalnak, meg még lehetne sorolni a En-Nesyrinek, de azért ha most itt előzetesen azt kellett volna mondani, hogy ki az, aki ebben sztárjátékos, akkor ezt a kettőt mondtad volna, és egész
és mégis jutottak. Most a Liverpoolnál a Bellingham alternatívaként ott emlegetik Amrabatot. Tehát imádom, hogy minden VB után, és az Athleticen is meglepődve látom, hogy milyen komolyan írnak arról, hogy a VB alapján kinek hova kéne igazolnia. Egészkedjünk már, hogy itt tartunk. Oké, hogy Amrabatnak volt egy nagyon jó VB-je, de milyen szerepkörben, és mit kéne játszani a Liverpoolban mondjuk, és mit kellett játszani ebben a marokkói válogatottban. Azért ne felejtsük el, meg ne töröljük itt teljesen az előtte levő 10-15 évet, amit ő profilabdarúgóként töltött.
Horncastle írt azt hiszem Amrabatról a VB alatt, és ott azért volt egy ilyen, attól függetlenül, hogy ezek a cikkek megszületnek, ott abban szerepelt az, hogy nem olyan biztosám, hogy ő itt élen el fog menni, és lehet, hogy a klubok pont a James Rodriguezekből, aki itt a legtöbbet emlegetett példája ennek az elmúlt években a VB utáni nagy igazolásoknak, miközben amúgy előtte a Monakóban abszolút kiemelkedő teljesítmény nyújtott, hát, de...
Mielőtt a Portóban.
Igen, de ez teljesen zárójeles. Szóval, hogy simán lehet, hogy a klubok megnézik itt a következő fél évben a Fiorentinában, hogy mire képes, és akkor hogyha fennmarad az érdeklődés, jó, akkor utána hozzá kell.
Abban igazán mondom állnak, hogy erre volt 15 évük, vagy 10 igen. évük, hogy nézegessék, hogy Amrabat milyen futballista.
Igen.
De igen.
Mi volt? Még volt valami átigazolás, amit írtál, Bence? Ja, Kunya. Igen. Aha. Na, róla én akartam beszélni, hogy... Matthias Kunya. Ott vastagon fogott a toll. Azért az meglepő, hogy ennyit simán kiadott a Wolves egy játékosért, amit egyébként ugye ez a kiesési verseny miatt is izgalmas, hogy nem mindenki tehet meg. Tehát oké, hogy a Southamptonnál volt róla szó nyáron, hogy a Hakpót akár ők is elvihetik, de nem annyiért vitték volna, mint amennyi most Kunya volt. Mennyi? 50?
50 millió font. Én font. Annyit láttam.
50 millió font. Úgyhogy gólt nem lőtt a 2022-23-as szezonban. Igaz, szerintem nem is kapta meg a lehetőséget, amit érdemelt volna, és amikor...
Ilyen csatára van a Wolvesnak. Van meg pár, aki csatár, de gólt nem lő.
Higgyétek el, hogy jobb lesz ő, mint amire...
Elhiszem én.
Ezek alapján számítanánk. Egyébként szerintem, tehát pont az a baj, hogy kicsit ilyen morátás beütése van a dolognak, hogy lesz sok olyan helyzet, amit el fog puskázni, viszont az összjátékban meg nagyon jól tud beszélni. Viszont
a BL elődöntőben majd betalál, mint Morata.
Igen, 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 igen. Meg a EB döntőben? Vagy? Mi volt az?
Hát ez egy nagy, nagy meccsek játékos. Morátának? Egyébként azt tudtátok, hogy Lopetegi ilyen jól beszél angolul?
Hát nem. Lopetegi egy intelligens ember.
Kösz. De engem meglepett. Most itt az első nyilatkozatát láttam a meccs után, és nem, hogy kereste volna a szavakat, hanem tök szépen kifejezte magát. Tehát azért a latin származású szakemberektől nem annyira ezt szoktuk meg. Én nekem a kedvencem az Pepe Mel volt, aki a West Brom kiesésének az évében volt az edzője a csapatnak. Még Gera Zoli is mesélt róla, hogy neki azért elég komoly kihívásai voltak a nyelvtudással, és hát az ő nyilatkozatai, hogyha nem tudom, majd vissza lehet biztos keresni.
Biztos van, párat, persze.
Azok nagyon jók voltak.
Nagyon szépen tud hangozni. Ezekről mindig kuki szokott eszembe jutni, ezekről a spanyol angolokról.
Igen, mondjuk Dezerbi sem angol nyelvtanulással töltötte ezt a 6 hetet, azt szintén el lehet mondani. A csapatot alaposan felkészítette, ez.
Nem is ez a dolga, hogy ezért Shakespeare-t szavaljon.
Nem, meg egyébként azt szintén elmondták a játékosok, hogy azt, amit el kell mondani nekik az edzéseken, azt tök jól elmondja, meg átadja. Mm-hmm. És végülis azért ez a lényeg, most az, hogy nyilván az is egy fontos dolog, hogy hogyan kommunikál a sajtóval, a szurkolókkal, de sokadlagos ahhoz képest, hogy egyébként.
Igen, viszont ez tényleg egy pozitív benyomás tehet mindenkire, hogyha ezt meg tudja csinálni. Ugye nem ezért hagyott ki időt Lopetegét, hát nem ez volt a háttérben, hogy ő meg akart tanulni angolul, hanem nem, a családjával akart lenni.
Az volt a vicces, hogy hát úgy kérdezett az angol riporter tőle először, mint egy ilyen kisegítőstől. Tehát, hogy ez... What was your secret? Körülbelül. És de arra rosszik csinálni futbolt. Úgyhogy nagyon-nagyon király volt. Nekem egyébként is, én szurkolok Lopeteginek, hogy ez működjön, ez a 20-as kaland.
Lehet, hogy amúgy a Porto miatt beszél már angolul.
Ja, lehet. Lehetséges. Én a... Hogyha most meg kéne mondanom, hogy kit gondolok nagyon valószínű kiesőnek, most persze megint egy kicsit frissek az emlékek, meg az élmények, akkor a Southampton az nagyon rosszul néz ki.
Én erről nem szeretnék beszélni, mert a
tudom, hogy nyár... te felsőházi csapatként
igen. Szezon előtt egy picit arányt évesztettem a Southampton lehetőségeit tekintve, de amióta házatőt kirúgták, azóta én mosom kezeimet, jó, hogy ez túl nagy törés volt. Úgyhogy,
nem lehet bemaradni. Botrányosan nézett ki tegnap, mm-hmm. szerintem. Még rosszabbul, mint igen. bármelyik házen
abszolút.
És hát ez...
De ez a Brighton ellen volt.
A Brighton ellen, de...
A szinte BL induló Brighton ellen.
Igen, meg egyébként nagyon, tehát ez abban egyetértek, hogy borzasztó kellemetlen ellenfél a Brighton, ezt a City is tapasztalhatta például azon a meccsen, amit ellenük játszottak. Csak azt azért ne felejtsük el, hogy azt vártuk, meg az volt itt ugye a Wolves, amely azért szinte nem brillírozott, ezt tegyük gyorsan hozzá. A Wolves meg a Southampton esetében is az volt az indok itt ugye a VB előtti váltásra, hogy itt azért most a csapat nagy része ott marad, és van egy jó másfél hónapos periódus, hogy ne a semmiből kezdjen el a két edző dolgozni. Hát ehhez képest azért ennek a hatása például a Sotonon szerintem semmilyen szinten nem látszott. Nem volt meg a megfelelő agresszivitása a Southampton játékosokban.
Maga biztosság sem. Minden. Amit Bazunul csinált, az számomra érthetetlen. Tehát a szezon elején valamelyik Southampton meccsen vagy kommentáltam, vagy itt voltam műsort vezetni, és a Bella Kocsap, Lavia, Bazunu 3-as, így tényleg csak néztük, hogy basszus, és ez hogy nem fedezték fel a uh-huh. City-ben, vagy nem tudom honnan jöttek még. Uh-huh. És aztán ebből egyre inkább az lett, hogy valamiért elment az önbizalmuk. Ugye ez egy kapusnál pillanatok alatt megváltozhat, de hogy Bazunuból hogy lett hirtelen egy olyan játékos, aki tényleg minden második döntésével valami rossz döntést hoz, és ilyen potyákat kap, az számomra egészen döbbenetes. Az is, hogy Bella Kocsap helyett Liankót kell játszatni, aki egyébként látványos dolgokat is csinált, de nem hiszem, hogy én Liankót...
Nagyon konzervatív kezdő volt ez nekem, Elionszival, meg tényleg mindenkivel, aki 50-nél több Premier League meccset játszott már életében, azt így be kellett erőltetni ebbe a csapatba, és akkor, hát aki emellett belefért a fiatalok közül, az belefért.
Hát az méltányolandó, hogy egy championship edzőt hoztak a championshipre készülve, úgyhogy...
Való igaz.
Ezt szerintem mindenképpen dicsőség. Még egy tök jó kérdés jött azzal kapcsolatban, hogy Vizi Gábor írta, hogy a Premier League azzal, hogy korábban indult, hátrányba kerül a többi európai top bajnoksággal a Bajnokok Ligájában. Hát nyilván ezzel is kapcsolatban is azt tudjuk csak mondani, amit azzal, hogy majd meglátjuk a hosszú távú uh-huh. hatásait ennek a világbajnokságnak, de én azért ezt feltétlenül nem látom rossznak, mert...
Szerintem pont, hogy jó.
Ha játékos vagyok, akkor azt gondolom, hogy hamarabb és szívesebben játszom tétmeccseket, mint hogy végigcsináljak egy januári persze. alapozás Bundesliga futballistaként, de nyilván ez megint csak játékos a csapata edzője uh-huh. válogatja, de én azt hiszem, hogy inkább a Premier League kerülhet ezzel előnybe.
Vagy a La Liga, amelyik tehát nem karácsonykor közvetlenül bele 26-ligába, hanem igen. okosan még szilveszter előtt, de már
de ez ugyanaz a szint, tehát az 5 nap a különbség. Azért úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az inkább jó. Most ugye az olaszoknál is január 6 a kezdés, szóval nem beszélünk nagyon nagy különbségekről, de az a, az a megfelelő szerintem.
Persze, most gondolj bele, hogy a Bundesligánál január végéig várnak, ugye, és az első tét meccsen mondjuk kiderül, hogy akit jó választásnak gondoltál,
hogy mondják, annak hogy Neuer, a helyére... Neuer majd védeni fog, és nem fog.
Igen, azt már nem gondolják, szegény. Szóval, hogy...
Sajnálom. Nem, tényleg. De én nagyon... Én, ha lehetne egy kérésem, akkor Neuer örökké játszon. Én mindig, miatta is szívesen nézek meccseket.
Ez...
Az év csalódása volt akkor neki.
Én nem tudom, mi történik, nem értem. Később vagy a kesbe, vagy nem értem az iróniát, vagy ez micsoda?
Nem, én azt várom, hogy előre menjen. Minden meccs hajrájában.
Aha.
Én szeretem. Tehát egyébként, most ezt viccen kívül mondom, hogy sokkal szegényebb lenne az életem, anélkül, hogy Neuer ellen szurkolhatok.
Ah, na, akkor jó, így célba értünk. Igen,
azért 2022-ben még nagyon, ezeket a gondolatokat
őszintén nagyon-nagyon sajnálom, hogy megsérült, mert a korosztálya meg ennek a generációnak a legjobb kapusáról beszélünk, ez kétségtelenül így van. Soha nem rajongtam érte, ezt is bevallhatom.
Folyamatosan veszítjük el a nézőinket, TV-n. Gyorsan magyarázd ki magad.
Nem, de azt egy pillanatig nem vitattam, hogy ő egy fantasztikus játékos.
De... Mindegy, én azt akartam még itt szóba hozni, és leszálltuk ezt a Neuer témát, hogy ott kevesebb idő lesz átgondolni azt, hogy kit hogyan szeretnének igazolni még január közepén, végén.
Átgondolni is, beépíteni is, tehát hogy kevesebb lesz a próba lehetőség, kevesebb lesz a tétmeccs.
Azért itt a Hákpó döntés kapcsán az mindenképpen egy pozitív dolog, hogy időben megszületett, gyorsan megérkezhet január legelején, már akár edzésbe is állhat, és így azért nyilván van értelme, hogy egy topjátékosot, hogyha sikerül gyorsan beépíteni, akkor még a visszatérő játékosok előtt is hatással lehet a Liverpool szezonjára, mert ugye itt is az eladás kapcsán is nagyon fontos, hogy a Liverpool BL-ben legyen a következő szezonban is.
Ami amúgy egyáltalán nem garantált, főleg elnézve a Newcastle-t, mert hogyha ők tartják ugyanezt a színvonalat, akkor van egy darab hely, ahova még be lehet férni a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham 4-esnek.
Utolsó téma, amit már föl kellett volna hozni, és azt hiszem volt kérdés is itt az élőben, hogy a Unitednak ki lesz a 9-ese? Lesz-e új 9-ese? Ten Hag nagyon magabiztosan nyilatkozza, hogy házon belül megoldjuk.
Hát házon belül megoldjuk, de azért hozzátette azt is, hogy ha lesz lehetőség, akkor arra lecsapnak, és hogy a kutató csapat az elég komolyan dolgozik azon, hogy hát...
Az Antarktisz.
Research team. Kérlek, találj egy jobb...
Toborzó
csapat,
osztag.
De az nem egyébként nem research, hanem akkor az...
Az a recruitment.
Az recruitment lenne, de mindegy. Szóval, bocsánat, a háttérstáb dolgozik nagyon keményen azon, hogy megtalálják a megfelelő megoldást. Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy azért olyan nagyon nagy félelemre ok jelen pillanatban nincs. Bruno Fernandes egyébként nagyon-nagyon extrém esetben játszott már hamis 9-es, nem a legjobban, de azért lehet, hogy egy próbát még így most itt az új feltételek mellett megér a dolog, mert ki tudja, hogy ha Sancho visszanyeri az erőlétét, hogyha Rashford jó formában lesz, hogyha Anthony tudja hozni azt a szintet, amit mondjuk itt az első meccseken láthattunk tőle, akkor közöttük mondjuk nem működne hatékonyan a portugál, és egyébként attól sem zárkoznék el feltétlenül, hogy Martial alternatívájaként Rashfordot rendszeresen ott játszassam. Egyébként ezt mondta Ten Hag is, azt mondta, hogy ő lát egy 20 gólos szezont Marcus Rashfordban.
4-4 jár most a Premier League-ben, ezt azért halkan tenném
hát
hozzá,
de... Volt egy 19-20-as szezonja, amikor meg 17-et szerzett. Tehát...
Igen, tehát amúgy is csatárszűkében van a piac, hogyha szabad így fogalmazni. Amit olvastam, ez megint csak Atletik, hogy Erik Maxim Choupo-Moting az első számú jelölt. Hát hogyha ennyire nincsen kit leszerződtetni, akkor nem hiszem, hogy Rashfordnál és Martialnál lenne.
De egyébként alternatíva. Most itt a Hakpo igazolásra egy mondatra visszatérve, azért az elég jól mutatta, hogy ezt a cirkuszt, ami folyamatosan megy a transferek körül, meg az állandó hír összefoglalókat azért olyan nagyon komolyan nem érdemes venni, mert hát gyakorlatilag mindenki garantáltra vette, hogy ő majd a Unitedben fog kikötni.
De ezt ő is mondta, ez nem teljesen alaptalan, azt ő mondta még ott a nyár végén, hogy a Uniteddel nem tudott végül megállapodni, és akkor ott volt még neki a Leeds és a Southamptonnak a lehetősége, de végül azokra is nem ez volt. Tehát az, a United az nem teljesen légből kapott.
Nem, a legkevésbé sem, csak valószínű odáig a klub nem jutott el, hogy ők valójában ajánlatot, hivatalos ajánlatot tegyenek az Eindhovennek, míg a Liverpoolról semmit nem tudott senki 24 órával ezelőttig, ők annyira jól titokban tartották, már pedig azért valószínű, hogy ez legalábbis napoknak a kérdése volt, és nem hát, pár óra tudtál, alatt.
Ma reggel, vagy tegnap reggel kitalálták.
Na, ezt azért nem venném annyira méregre. Szóval az a lényege az egésznek, hogy itt visszatérve nyilván nagyon keveset tudunk arról, hogy ki iránt érdeklődik, és hogy ki a valódi opció, de itt a United-del kapcsolatban Marcus Thuram, akinek lejár a szerződése, év végén ő szóba került, mint hogy egy ilyen olcsó változatként feljöhet, meg Depay az, aki hát igazából így a semmiben lóg a Barcelonában, és azért az ő visszatérése az szerintem nem lenne egy teljesen elvetendő ötlet. Itt kettő
ezért
verziójuk
mondta
van.
Ezért mondta tehát, hogy 9-es kell, tehát egy igen. Valódi csatár kell neki, Depay nem az.
Hát kettő, ugye beszéltünk erről, szerintem kettő opció van, aki nagyon jó lehet, csak mind a kettőnél azért vannak kétségek, hogy egyáltalán ez megoldható-e. Az egyik az szerintem egyértelműen Ivan Toni, csak ugye ellene zajlik egy olyan vizsgálat, aminek nem tudja senki a kimenetelét, úgyhogy emiatt nyilván kockázatokat rejtene, hogyha beleinvestálna most bárki. Bár nem tudom, hogy egyébként hogy ezzel kapcsolatban mikor lesz olyan info, amit komolyan
én majdnem biztos vagyok benne. Tehát a minden egyes olyan info, ami ilyen fajta botrányokkal kapcsolatban rendelkezésre áll, az azt mondatja, hogy ez kb. Egy évig nem fog játszani, hogyha egyszer határozat születik ezzel.
Igen, ő az egyik, a másik az pedig, és ott meg az a kérdés, hogy ő mozdítható-e, Osimhen a Napoliból, aki egy 9-es, és nagyszerű 9-es lenne, szerintem a Unitedben is.
Kérdés, de az ára nem lefele ment, amióta.
Hát nem lefele ment, jó, nyilván szerintem egy United számára kifizethető, a fölfele menő ár is. Kérdés az, hogy Osimhen és De Laurentiis mit gondol erről a kérdésről?
Vannak amúgy szerintem még ezen kívül opciók, például Mukoko, akinek szintén lejár a szerződés, a Dortmund egyelőre nem tudott megegyezni, ő nyilván bármelyik PL csapatban felmerülne, mert hatalmas tehetség, csak itt tényleg az az érdekes az egészben, hogy itt nagyon fontos és tényleg határozott döntést kell hozni a Unitednak. Vagy hoznak valakit, akiről tudják ő is, meg a játékos is, hogy nem hosszú távú, csak idén segít elérni egyes céljaikat, de nem ő lesz majd a kezdő csatár. Bíznak-e Marciában annyira, hogy ő egészséges tud maradni, hogy igazából senkit sem hoznak, és várnak a lehetőségre, aki lehet Osimhen nyáron, vagy Mukoko, vagy bárkit, akit kinéznek maguknak. Csak tök érdekes lenne ebbe a döntéshozatalba belelátni, de majd biztos ki fog derülni néhány hét múlva, hogy mi és hogyan történik.
Egy óra múlva a Spiller stúdióban folytatjuk a társalgást erről.
Meg Bence sem.
Nem.
Te egyet.
Én a füleden, hát ő meg utána egy fél órával.
Na jó van, köszönjük szépen, lassan el kell köszönni.
Köszönjük, boldog új évet, mert hogy idén nem jelentkezik már többet a teljes terjedelem. Legalábbis nincs tervben. Úgyhogy találkozunk 2023-ban, akkor remélhetőleg minél gyakrabban. Boldog új évet!
Sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.